Behár szombatjához érkeztünk ezen a mai szombaton, ami a Mózes harmadik könyve 25. fejezeténél kezdődik. Sokszor ez a heti szakasz, ez a szidra parasa, ez egy hosszabb része szokott egybe lenni, ami a behukott áj szakasz már, de pont idén így külön esik, és úgymond csak a szombat évet és a jóvel évet, a felszabadulás évét taglalja, valamint a birtok viszonyokat és az eladáskor keletkező jogokat, ha valaki szolgaként szegődik az atya fiához, ezeket taglalja. Sokszor volt már szó így a szombat évről és a jóvel évről, tehát a smita és a jóvel évről. Ugye a szombat év a 7 évente, hogy 6 évig, ahogy a 7 napjai megvannak, hogy 6 napig munkálkodunk, és a 7-en pihenjen meg mindenki, és már a Teremtés könyvében, ugye, ahogy leírja a Genezis magát, a teremtés történetét, ismerjük jól a napoknak a felosztását egy héten belül. És ugyanez Izraelnek megparancsolta már Isten, hogy amikortól elfoglalják a földet, amit nekik adott, akkor 6 évig dolgozzanak, de a 7-ben legyen a földnek is egy szombatja, emlékeztetve ezzel a népet arra, hogy kiadta a földet, ki a föld, és bizony a földnek is pihenni kell. Itt már rögtön egy pillanatra megállnék, mert én elgondolkoztam, hogy ha megnézzük a természetet, és megnézzük a természet teremtett rendjét is, tulajdonképpen egy olyan törvényszerűség is értelmezhető és érvényes, hogy ahogy Isten sem pihen, csak megnyugoszik a maga cselekedeteiből, mint a teremtő cselekedeteiből, úgy a természet sem pihen, mert hát egy folyamatos körforgásban van az élet, egy folyamatos körforgásban van ezen a földön is minden. Attól függetlenül, hogyha mi nem aratjuk le a búzánkat, vagy nem szántjuk föl a területeket, nem taroljuk le az erdőket, és vetjük be mással, vagy hasznosítjuk máshogy, attól még a természet körforgása ugyanúgy megy minden évben, ahogy az lenni szokott. Tehát az ember mint egy ilyen beavatkozó módon jön itt a természetbe és a földnek a munkálásába. És rögtön volt bennem egy ilyen gondolat, hogy miért van ez a parancsolat, hogy pihenjen meg a föld is, hiszen a föld az nem pihen, hiszen a föld az mindig hozza a növényeket. Nem nehéz, főleg most a mostani időszakban megnézni ezt. Nagyon sok eső esett már ősszel is, most a tél is nagyon-nagyon csapadékos volt, kiemelkedően. Én nálam is ott az udvarba, kertbe, hogy levágtam a füvet, nem győzöm utána vágni, mert olyan nagy megnövekedés van, és csak belegondolok egy évre, hogyha most ott hagynám, és bizony pár hétig, pár hónapig én is lusta voltam, nem vágtam le semmit, hát szinte már egy dzsungel volt, és áthatolhatatlan erdő volt hátul. És rögtön így eszembe is jut az, és jött ez a gondolat, hogy bizony nálam is a kert az azért néz ki úgy, ahogy, mert nagyon sokáig nem volt művelve. Tehát nem csak az egy szabad év volt meghagyva, hanem bizony az elmúlt 6 évben se foglalkoztak vele. Nem vetették be, nem gondozták, nem csinálták meg a kötelező munkákat, ami a karbantartás. És bizony ennek van következménye, mert ha valamit parlagon hagysz viszont sok ideig, akkor is eljön az a szombat év, akkor is eljön az a 7., de akkor aztán tényleg a dzsungel állapotok állnak be, és nem egy nem egy ilyen pihentető, kitisztuló, megújuló parlagonhagyás, hanem a teljes káosz és a teljes kontrollálhatatlanság. Úgyhogy rögtön itt számomra mindenképpen az üzenet volt, hogy viszont a 6 évet Isten úgy határozta meg, ezt a 7 évet, a 6 plusz 1-et, hogy amikor bevonultak Izrael meg a törzse, és amikor bevonulnak, már előre megmondta nekik, hogy majd amikor átmentek a Jordánon, felosztjátok a földet, de műveljétek. Kaptok egy területet, ami szent föld, hiszen amikor a kémeket későbbi történetben majd benne lesz, amikor a kénekről olvasunk, hogy bemennek, sőt, már Mózesnél megjelenik, ugye, hogy az Úr szól neki, hogy szent föld, ez vedd le a sarudat, mert ez szent föld, mert én ezt kiválasztottam, ezt a földet. Ez a föld, ahova be fogom vinni Izrael fiait, és ez a szent föld, ez azért szent, mert én kiválasztottam egy feladatra, egy általam elkülönített, külön, nagyon rossz szó lesz, misszióra. És ezt Isten meghatározta, és Isten, amit elhatároz, amit eldöntött, az fix, az nem másítható meg. Viszont ebbe Izrael fiai is ott voltak, hogy kiválasztottam egy népet, adtam nektek a földet, és felosztottátok a törzsekre, de azt munkáljátok meg. És nem azt adta Isten, hogy saját maguknak fognak ott épületeket, vagy tornyokat, vagy nagy gazdagságot építeni, hanem Isten már eleve elrendelte azt, hogy a földön azt meg fogjátok munkálni, pontosan azért, hogy éljetek, hogy bemutassam rajtatok az én dicsőségemet, az én nagyságomat. Azt, hogyha megtartjátok a rendeléseimet, a parancsolataimat, akkor abban a rendben fogtok élni, ami tökéletes, ahol az én dicsőségem fog meglátszani, nem pedig az emberi nagyság. És pont ehhez kapcsolódik számomra a 7. év is, hogy 6 évig viszont dolgoznotok kell, 6 évig műveljétek meg, és utána ott van az a 7., amikor pihenhettek. Amikor ti is pihenni fogtok, hiszen hogyha nem kell az aratást és a vetést megcsinálni, akkor azért tudja ezt a történelmet, sajnos már mi sem ismerjük ezt, még talán dédapáink tudták, hogy mit jelent az még a kombájnok meg a traktorok előtti korból, és nem volt az olyan régen, 100-150 évvel ezelőtt, hogy bizony nagyon kemény munka volt ez. Nem olyan munka volt, amit ma elvégeznek pár ezer ember, ezer, tízezer traktorról akár egy Izraelnek tízszeres, 15-szörös, 100-szoros méretű területén, hanem ez nagyon-nagyon kemény feladat volt. Akik még esetleg idősek, vagy aki a nagyapját, dédapját ismeri, az pontosan tudhatja, hogy az aratás az reggel 4-től este 10-ig tartott. Azért is pont jó nyár végén, mert hosszúak a nappalok. Reggel hajnalban el lehet kezdeni, és este, ameddig még tudunk dolgozni, dolgozunk. És ha belegondol az ember az akkori időkbe, bizony nagyon nagy munka volt ez. És egy hatalmas felszabadulás is volt a 7. évben, hogy nem kellett ezt megcsinálni, mert Isten ígéretét is adta rá, hogy ha betartjátok és megtartjátok az én cselekedeteimet, mint ahogy a későbbi részekben itt olvashatjuk, mondja is Mózesnek az Úr, hogyha majd megkérdeznek téged, hogy hát akkor mit fogunk enni, és már jön a hitetlenkedés és a kételkedés Isten szavába, akkor mondd meg nekik, hogy majd a 6. évben kaptok annyit. Ahogy szedegették a mannát is, ott is a 6. napon kaptak annyit, hogy elég volt a szombati napra is. És pontosan ez érvényesült itt is, hogy vessétek be, dolgozzatok. És ami másik nagyon fontos és hangsúlyos számomra, az viszont ez, hogy 6 évig viszont műveljétek meg a földet. Én azt nektek adtam, azt felosztottátok, az a ti életetek, az a ti birtokotok, azon kell dolgoznatok. De mindezt a birtokot csak bérbe kapta a nép, bérbe kapta minden egyes személy is, pontosan azért, hogyha megtartják ezeket a rendeléseket, és a 613-on kívül még a rengeteg másik rendelés, de akár az embernek a saját földi életére vonatkozót, ami ma már nagyban eltér, de mégis, ha ezt megértjük, hogy akkor földművelés volt, ebben nagyon sok mindent érvényesnek találhatunk a saját életünkre is, és érvényesnek is kell lennie. És miért mondom ezt, hogy tehát a föld gyakorlatilag kiválasztva is egy szent föld, Isten akaratára elrendelt föld volt Izraelnek, a fizikailag is a földje, amit nekik adott. És itt én abszolút látok egy párhuzamot azzal, hogy odaadta Isten, mert ő megadja a birtokot, és megadja azt, hogy ezeknek lesznek első zsengéi. És megadja azt, hogyha te azon dolgozol, ha azon a helyen, azon a birtokon, amit úgymond bérbe kaptál arra az időre, ameddig itt vagy a földön, ameddig benne vagy egy szolgálatban, ameddig benne vagy az élet bármely területén, akkor annak vannak gyümölcsei. És ha te abba a szent helyen vagy, azon a nem sárga glóriás szentre gondolok, hanem azon az elkülönített helyen, amit Isten neked szánt és örökségként kaptad, akkor neked ott lesznek a gyümölcsei, hogyha megdolgozod azt a földet, amit föl tudsz vinni áldozattal. Amit föl tudsz vinni az oltárra, mert lesz eledeled, lesz jó illatú ételáldozatod, lesz a lisztáldozatod, de ha nem dolgozod meg, ha nincs meg az a 6 év munkája, akkor nem lesz 7. évben sem semmi. Vagy hát én már láttam, hogy mi van a 7. évben, ha 6 évig nem csinálnak semmit, de nem ajánlom senkinek, mert abban tényleg csak a nyestek, meg elhalt állatoknak a csontvázait fogja megtalálni az ember, nem pedig azt az életet, ami eledelt, adó is, és növekedésre, és Istennek a dicsőségére van, mert viheted a gyümölcsöket, viheted azt, amit megmunkáltál. A természet az nem áll le, a természetnek a körforgása, és így a földből az élet az nem áll le, annak egy pihenése van, de ez nem egy leállást jelent, hanem pontosan az, amit te 6 évig így képletesen, tehát az emberi teljességbe, az emberi erővel, amit kaptál, elvégezve azt a munkát, ami rád bizatott, akkor csak utána tud lenni egy 7. év. Csak utána tud lenni egy olyan év, amikor most ne csinálj semmit. Nem azért, mert lusta vagy, hanem ez az év most Istené, most a földé. Most látszik meg az, ami Istennek az ígérete volt, hogy adok már a 6., és a 7. is fogja hozni a terméseit. Teljesen magától, nem az, amit te összekalapálsz, összekapálsz, és összegerebjézel, és vetsz, és ami rendben van, hanem van egy 7. év, ami nem megállás, megnyugvás. Amikor Isten mutathatja meg, hogy most 6 évig ez volt, és ebből mik nőttek ki. Ebből mi az, ami tovább kell, hogy menjen, és mi az, amit viszont a 8. évbe ki kell gyomlálni, mert annak nincs ott a helye. De hogyha nem volt 6 évig munka, ha nem volt megművelve a föld, és nem volt megművelve az a terület, amit kapott bárki személyesen is, akkor nincs értelme a 7. évnek. Van értelme, de akkor valami egészen más fog meglátszani. És én ebben érzem egy nagyon nagy üzenetet, hogy bizony megkaptuk mi is a földet. Újra felosztás volt, és rá is fogok később térni, mert Ezékiel könyve érintőlegesen beszél is erről, sőt nem csak érintőlegesen, de arról, amiről én szeretnék beszélni mindenképpen. És erre kellett volna, és erre kell, hogy figyeljünk, hogy 7 évente már Izrael területén is mezőgazdaságilag leálltak, és persze lehet arról is beszélni, hogy ezt ma is tudják, hogy a földet nem lehet kizsigerelni, mert akkor jönnek a kártevők. Kell hagyni egy évet is, a vetésforgót már egészen régről ismeri az emberiség, és annak a veszélyeit, hogyha ezt nem tartja be. De mégis számomra teljesen más üzenetet akar, hiszen ma beszélni bárkinek arról, egy mezőgazdasági dologról, amit már senki sem ismer, senki sem tud, mert aki még a mai modern korba ismeri, már teljesen másról szól. Már teljesen iparosodott ez is a mezőgazdasági termelés és az élelemnek az előállítása. De itt mégis másról van szó. Itt mégis számomra sokkal többről van szó, hiszen ezek a rendelések, ezek a törvények számunkra kell, hogy üzenjenek, és számunkra is érvényesnek kell lennie. És aztán ott van a továbbiakban, a 6 plusz 1-es felosztás mellett a kürtörés éve. Amikor ugye fújják meg a sófárt, tehát hogy a hetes ciklusokat számoljanak 7x7-et, és az 50. év, a 49 után, az pedig egy teljes felszabadítás, az a jobb elévnek az elrendelését takarja. Olvasnék is itt egy részt, a 25.8. versétől. Számlája azután 7 szombat esztendőt, 7x7 esztendőt, úgyhogy a 7 szombat esztendőnek ideje 49 esztendő legyen, akkor fúvasd végig a riadókürtöt a 7. hónapban. A hónap 10-én, az engesztelés napján fúvasd végig a kürtöt, a ti egész földeteken. És szenteljétek meg az 50. esztendőt, és hirdessetek szabadságot a földön, annak minden lakójának kürtölésnek esztendeje legyen ez néktek, és kapja vissza kiki az ő birtokát, és térjen vissza kiki az ő nemzetségéhez. Kürtölésnek esztendeje ez, az legyen néktek az 50. esztendő, nevesetek, és le se arassátok, amit önként terem a föld, és a metszetlen szőlője, és a szedjétek meg annak. Mert kürtölésnek esztendeje, szent legyen néktek, mezőről legyétek meg annak termését. A kürtölésnek ebben az esztendejében kapja vissza ismét kiki az ő birtokát, ha pedig eladsz valami eladni valót a te felebarátodnak, vagy vásárolsz valamit a te felebarátodtól, egymást meg ne csaljátok. A kürtölés esztendeit követő esztendők száma szerint vásárolja a felebarátodtól, a terméses esztendők száma szerint adjon el néked. Tehát itt szól a felszabadulás a kürtölés évéről, a jóvel évről. És rögtön az elején már nagyon érdekes, maga nem szeretnék számmisztikával, és nem gondolom, hogy bárkinek ilyennel kell foglalkozni, de mégis itt üzennek azért a számok is, hiszen Peszáktól pontosan 50 nap telik el Savótig. Pontosan ugye az ómer számláláskor le kell számolni az 50 ómert, már Peszák első napján, Nisszán 15-ben már kezdődik az ómer számlálás, ami egészen kereken ugyanez a szám. Ezután ott van a rendeléseknél, ahogy olvastuk, hogy az 50. a 49 esztendő után pedig még a 7. hónapban és a hónapnak a 10-én kell megfújni a kürtöt. Tehát ha megnézzük ezeket az elrendeléseket és a dátumokat, akkor ugye pontosan az 50. év az elkezdődik már Rosh Hashanákor, tehát a 7. hónap első napján. És a 10. napján van Jom Kipur, az engesztelés napja. És ugye rögtön beugrott ez is, és ezt tartom, ezt érzem egy erős üzenetnek ebben, hogy itt is már beállítja Isten a rendeléseibe a képletességet, vagy párhuzamosságot azzal, ami Krisztusnak a váltságműve. Hogy akkor van felszabadulás, és akkor van, hogy mindenki visszatér a maga birtokába, és mindenki az eredeti, Isten által elrendelt helyére visszakerül, előtte még bizony ott van egy kürtölés. Előtte még ott van a fújjátok meg a sófárt, és a sófárt nem azért kellett megfújni, mert buli van, mert trombitálunk, meg félünk szilveszterkor a sötéttől, hanem pontosan azért, hogy hívja és emlékeztesse az embereket, hogy most bizony meg kell állnod Isten előtt. Akkor a zsidó népnek, és a mai napig is így van, hogy minden évben egyszer van ez a nap, amikor kinyílik az ajtó, és mindenkinek jelenése van Isten előtt, és a teljes elengedésnek működnie kell, és a bűnök bocsánatának. De ez számunkra is, aki Krisztust elfogadja, és aki Krisztus hívőnek vallja magát, ennek valósággá kell válnia az életébe. Hogy addig nincsen felszabadulás, amíg nincs egy Jom Kipúr, amíg nincsen ott meg az a megjelenés Isten előtt. Az a rendeződés, ami aztán elvezet a szabadulásra, a teljes szabadságra. És ezt példázza számomra a jubileumi év, azon felül, hogy valóban teljesen máshogy alakult volna, akár a történelem, akár a múlt, és nem szeretek soha mi lett volna, ha történetekbe belemenni, de mégis ez számomra sokkal többet jelent, mint egy tökéletes polgári törvénykönyv lenne a birtokviszonyokra. Mind a mellett, hogy láthatjuk, hogy ezek is mit okoznak a mai világunkban, de sokan beleesnek ebbe a hibába, hogy igen, megvannak ezek a rendelések, megvannak ezek a szabályok, ezek a törvények, amiket Isten megadott Izrael népe számára, és tökéletesen rendelések, mert ami Istentől elrendelés, az tökéletes is, hogyha azt úgy betartja valaki, akkor abban minden kapcsolata és minden rendszere is akár egy társadalomnak rendeződik, és problémák nélkül lehet együtt élni. De mégis számomra ez a rendelés is, és a Jóvel évnek a fontossága is sokkal fontosabb, sokkal mélyebb üzenetet tart. Hiszen Izrael népére mondta ezt Isten, és pontosan azért, mert megadta nekik, ahogy a legelején említettem, Izraelt, a kiválasztott földet. És ahogy folytatjuk itt a heti szakasznak az olvasásánál, ugye megvannak a szabályok, hogy mit tegyen valaki, ha eladja, mert elszegényedik a birtokát. És én feltenném azt a kérdést, hogyha ezt te önmagadra és önmagunkra megnézzük, hogy elszegényedsz és eladod a birtokodat, mert abból próbálsz meg élni. Vajon ez valóban igaz? Vajon Izrael népénél is sokkal erőteljesebben volt ez, hogy eladták a birtokaikat, de nem azért, mert elszegényedtek. Ahogy Akhámnál is megláthatjuk az Illési történetben, pontosan benne van, amikor meg akarja venni Mebájót szőlejét. Ott egy jobbat ígér, ott beígéri, hogy add el nekem az örökségedet, a szőlődet, mert az neki megtetszett. És bizonyos sátántól mindig jönnek ilyen támadások, mindig jönnek ilyenek, hogy add el nekem azt, mert az nekem megtetszik. És lehet, hogy akkor is ott nem is művelte azt a szőlőt, de mégis tudta a Istennek az akaratát, és mondta Akhámnak, hogy nem adom el, hát el nem adnám az atyai örökséget. Nem vagyok elszegényedve. De bizony Izrael népében belül is, és az ma a hívők sokaságában is igazság lehet, és vizsgálja meg mindenki magát, hogy te vajon mit adtál el abból, amit Isten neked rendelt. Mit dobtál el magadtól olyat, amit nem is feltétlenül eldobtad, mert elszegényedtél, hanem neked fontosabb volt más. Ajánlott egy Akháb valamit helyette, ami sokkal szebb, sokkal világi értelemben esetleg értékesebb. És itt Isten viszont csak akkor engedte meg, hogyha, és nem is megengedte, így, mint én úgy értelmezem, hogy mint megengedő akaratában volt, hogyha valaki teljesen elszegényedik, és akár bűnei miatt, akár valami szerencsétlenség folytán olyan sorsra jut, hogy nem tud már megélni, nem tud abból azon a birtokon az életére elegendőt termelni, akkor bizony látta Isten előre, hogy ez meg fog történni, hogy el fogják adni. De nem cserebelésre adta Isten az örökséget. El lehet adni, de 50 évig pont egy emberöltőig lehet eladni. Pontosan azt a feladatot, azt a birtokot, azt a területet, amit kijelölt egyenként is, és népként Isten egy népre, egy családra, egy személyre, az vissza kell, hogy szálljon. És itt jön a birtok visszaváltás is egyből bejön, ami kapcsolódik a Jóvel évhez, hiszen Eleve, hogyha eladták, akkor nem a birtokot adták el, hanem ugye annak a zsengét, tehát az évek termésének az úgymond lehetőségét. Tehát amit 40 év alatt megtermel az a föld, annak volt egy ára. Nem pedig a földnek, hiszen a föld nem volt eladható. És a birtok visszaváltásnál is bejön a rendelés, hogy ha valaki el is adott a birtokából így a jóvel évig, akármennyi volt vissza, de eladta azt a művelésnek a jogát, és így a birtokát arra a pár évre, akkor is nem lehetőségként, hanem szinte kötelezvényként ott volt, hogy akkor jöjjön az ő rokona, és azt viszont vásárolja vissza, hogy ne kerüljön ki abból a kézből. Tehát a legközelebbi rokonnak kellett kiváltania. És tulajdonképpen ez mint egy kötelezvény, nem pedig egy opcióként van felajánlva, hogy ha esetleg valaki akarja, és van is rá pénze, akkor vegye meg, hanem álljon elő, és fizesse ki. És bizony itt benne van számomra ez az üzenet, hogy nem lehet itt eladni, csere berélni. És nem opcióként van az, hogy én adom-veszem azt, amit kaptam. Hanem Isten parancsba adta, hogy azt műveld meg, azt 6 évenként műveld meg. Van egy 7. esztendő, amikor pihenés van, de a 6 években műveld meg, és az legyen a tiéd, és azt ne add el. És ha te eladod, akkor bizony tudd meg, hogy Isten elő fogja állítani a hozzád közel eső rokont, és bizony lehet, hogy ki fogja váltani azt már a következő hónapban. Mert Istennek a rendelése és Istennek az akarata az volt, hogy működjön az a terület, amit ő adott. Szent volt. Megszentelte az ő akaratával, az ő törvényeivel a népet is, és az ő vezetésével. És ezt dobta el Izrael népe is magától. Amit aztán később olvasunk, hogy tulajdonképpen a babiloni fogságnak ez volt az ára. És ezért mentek 70 évre, hiszen ahány évben nem tartották meg az elengedés éveit, annyi évre elmentek fogságba. És sokszor beszéltünk már erről is, és sokszor volt már szó erről is, hogy a babiloni fogság így hogy alakult ki. De számomra mégis egy nagyobb, kicsit más üzenet képpen jött ez elő, hogy nem azért büntette meg Isten a népet, mert egymást sanyargatták, hanem mert a nép is el akarta adni azokat a területeket, amiket kaptak. És nem azért kapták azokat a területeket, hogy másnak odaadják, hanem azt azért kapták, hogyha. És Istennek ez egy olyan rendelése volt, amit csúnyán fogom mondani, de egy rossz esetben mit tegyetek, ha. Tehát mint a rendeléseknél, amikor mit kell tenni, hogyha valakinek parázna lesz a felesége, mit kell tenni, ha ez az, amaz történik. Mert Istennek nem az volt az akarata, hogy bárki elszegényedjen a nép közül. Sőt, hát mondta is, hogy nem fogsz soha elszegényedni, hogyha a Mózes 5-re visszaemlékezünk, ami majd még pár hónappal később jön, de ott ugye Mózes összegzésénél benne van, hogy itt vannak. Döntsetek, vagy ezt választjátok, vagy azt. De tudjátok meg, hogy áldás vagy átok. Ha az áldást választjátok, ha az én rendeléseimbe jártok, akkor ott nem lesz szegény, akkor nem lesz közötted olyan, aki elszegényedik. Hát akkor miért akarnál adni a birtokát? Na és itt jön be a probléma, hogy még ha nem is szegényedtek el, más csillogóbb lett. Akhábnak igent mondtak. Akább felajánlotta a más csillogó szép szőlőfürtöket, meg másféle dolgokat, de az más. Az csak az eltévejedett embernek lehet szebb. Hiszen Isten, amit birtokot valakire odadott, az tökéletes, az pont arra szabta, akinek azt adta. Az pont arra a törzsre, pont arra a családra, pont arra a népre, akinek adta. És ez bizony egy nagyon nagy bűn, amikor ezekről lemondunk. és ha kényszerhelyzetbe kerül az ember, már az is rossz. De arra megvannak a úgymond helyrehozó rendelések, és hogyan kell ezt rendezni. És ez a mai nap is ugyanígy érvényes. Hiszen ha belegondolunk, aki újjászületett hívő, akkor a legközelebbi rokonodnak Krisztusnak kell, hogy legyen. Ha te az ő fia vagy, újszülött, újszülöttje vagy, és a népbe tartozol, akkor bizony ő kifizetheti azokat, amiben elszegényedésre jutottál, és helyreállíthatja azt a birtokot, amit Isten neked elrendelt eredetileg. De ezzel van sokszor a baj, hogy nem elszegényedünk, vagy ha el is szegényedünk, igazából még mi adjuk el azokat a birtokokat, és nem akarjuk visszafoglalni. És aztán, ahogy így olvasgattam, ugye a Haftará, a prófétai kapcsolódó rész az a Jeremiás 32. fejezetében van, amikor Isten szól Jeremiásnak, vagyis hát máson keresztül, de Jeremiás aztán fölismeri, hogy az Istentől van ez a dolog. Föl is olvasnám egy részt ebből, tehát Jeremiás 32.6. verstől. És mondta Jeremiás, szólott az Úr nékem ezt mondván, íme Hanamél, Szálumnak a te nagybátyának fia hozzád megy, mondván, vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban van, mert téged illet vér szerint, hogy megvegyed. Eljöve azért hozzám Hanamél, az én nagybátyámnak fia, az Úr beszéde szerint a tömlöc pitvarához, és mondanékem. Kérlek, vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban a Benyamin földén van, mert téged illet, mint örököst, és te rád néz vér szerint is, vedd meg hát magadnak, akkor észrevevém, hogy ez az Úr szava, hogy az Úr szava ez. Azért megvevém Hanamieltől, az én nagybátyámnak fiától a mezőt, amely Anatótban van, és kifizettem neki a pénzt, 17 ezüst siklust. Beírám levélbe, megpecsételném, tanukat állítatik, és megmérem a pénzt mérlegem. Jeremiás fogságban van ekkor. És ugye már tudja azt is, és tudhatja a nép is, hogy a babiloni fogság jön, mert már ostromolják is a várost és a királyi palotát is. És mégis Jeremiás itt hisz az isteni sugallatnak, és tulajdonképpen egy ostromolt állapotban, tehát képzeljük el, hogy lerohanják a... Nem akarok ördögöt festeni a falra, de mondjuk holnap van egy háború, de legyen a második világháborúba bombázzák Budapestet, és oda jön valaki, és azt mondja, hogy bizony meg kell venned, hogy ne menjen el a birtok jog, mert hogyha a családon belül marad, pontosan nem ismerem, és itt a leíratból nem is derül ki a történet, hogy miért akarja eladni, de ugye mivel a közeli rokon nyilván azért ajánlotta föl neki, mert mindenképpen el kellett volna adnia, de hogy ne szálljon másra, hiszen akkor a jóvelévben úgyis leszáll, de ha a babiloni fogság van, akkor már erre senki nem fog emlékezni, és lehetetlenné válik a rendelésnek a megtartása. És ebben az állapotban Jeremiás hisz, be van zárva, tudja, hogy el fog menni a királyostól, népestől, mindenkit el fognak vinni Babilonba, és akkor fölismeri, hogy igen, ez Istentől van, mert akkor ezt most meg kell venni, ezt a földet, hogy bizony Istennek van egy ígérete, hogy itt még pénzen fognak venni gabonát is, fogják venni az éveknek a zsengéjét, a termés hozamok után, és lesz még jóvelév, lesz még visszatérés. És mennyire tanító ez számunkra a mai nap, és mennyire kell, hogy tanító legyen és üzenjen számunkra, hogyha Isten neked mond valamit, hogy azt menjél oda, mert az a tiéd, akkor akárhogy néz ki, akkor azt fogadd el, mert nem lehetetlen Istennek semmi sem. És utána könyörög Jeremiás itt ugyanebben a részben még Istenhez, mert megcsinálja az üzletet, és mégis ugyanabban az emberi beesik, ami, amit nem gondolom, hogy elítélhető bárki is, hiszen megcsinálta azt, amit itt Isten akart, megcselekedte, beírta, rendes áron vette meg a földet, tehát egy emberi szemmel teljesen értéktelennek tűnő dolgot, kimérte neki a 17 siklust, ami akkoriban nem volt kevés pénz. Úgy, hogy közben ő fogságban van, és gyakorlatilag megölni is akarták, és a népnek a nagy része a halálát kívánta. És bizony ebben az időben is Jeremiás hit. Hát akkor mi olyan nehéz számodra? Mi olyan nehéz számodra tanulni Jeremiásnak a történetéből is, hogyha Isten mond valamit, hogy az lesz a tiéd, most akárhogy néz ki, most jön a babiloni, mert az is Istennek a megengedő akaratában volt, hogy kihagyta a nép, és elhagyta a rendeléseket, és bálványimádásba ment bele, és a birtokviszonyokat is így fölborította, és tulajdonképpen Istennek az eredeti elrendelését, hogy Izrael azon a szent földön úgy éljen, ahogy azt Isten akarta, hogy dolgozzon a birtokán mindenki, és meglátszódjon Istennek a dicsősége az, hogyha betartják a rendeléseket, akkor tudod vinni, lesz hála áldozatod, lesz véres áldozatod, lesz minden áldozatra valód, amit föl tudsz vinni az oltára, és ráadásul abból a birtokból, ami nem a tiéd, hanem Isten adta, pont azért, hogy te élni tudjál, és az ő nevét tudja dicsőíteni. És ezt nem tartották meg. Eladták a földeket. Nem is volt már fontos a jóvelév. Én számomra mindenképpen ezt üzeni ez, hogy nem csak az, hogy sanyargatták egymást az emberek, hanem nem volt fontos. Sok volt az, aki Akhábnak igent mondott. Sok volt az, aki a sátáni sugallatokra és az ördög sugallataira lemondott arról a birtokról, amiről nem mondhatsz le. Mert lemondás nincsen. Eladhatod azokat az éveket, el lehet vesztegetni, hogy ha más műveli meg azt a földet, akkor bizony ott nem lesz abból áldozat, abból nem lesz jó illatú áldozat, abból nem lesz Istennek a dicsőségére mutató, és Istennek a nagyságára mutató ott az áldozaton elfüstölt véres áldozat, hála áldozat, ételáldozat, és minden, amit a rendelésekből jól ismerünk. Semmi ebből nem fog megvalósulni, mert ha te odadod másnak, ha eladod, megteheted. Mert a szabad döntésed megvan. Viszont ugyanígy párhuzamosan itt van Istennek az ígérete, hogy akkor is. Már nem volt, abban az időben már nem volt semmi, és akkor eljött ez az idő, amikor bizony jönnie kell Nabukodonozornak, mert ennyit engedtem. Adok neki is időt, annyit, amennyit az Isten akaratába volt. Ti nem tartottátok be az én rendeléseimet, és nem egy ilyen követelőző, szigorú, haragvó Isten képe ez, hanem neked nem volt fontos, eladtad, nem működött az oltár, akkor most jön valaki másik, akkor most jön Babilon, és akkor fog működni valami másik oltár. Akkor el fogja vinni azt a krémet is, amit ismerünk pontosan a Dánielnél és a további könyvekben, hogy elvitte a krémet, hogy ott megpróbálta használni. De ott is voltak, akik megmaradtak. Ott is ugyanúgy voltak, akik megmaradtak, és őket tudta Isten visszahozni, és így működött Istennek az ígérete, hogy valóban volt értelme a cserépedénybe betenni, ami akár 100 évig el tudott állni az a birtok viszonyt mutató szerződés. Ezért volt értelme, mert Jeremiás is elhitte az ígéretet, hogy tudja, hogy mi fog következni a népnek a bűnei miatt, amit már nem lehetett kikerülni, de mégis ott volt, ahogy és amikor ezt így megcselekedjük, ahogy visszatérjek ehhez az eredeti gondolathoz, hogy sokszor nekünk is megcsinálunk valami olyat, amit nem értünk, de mégis hittel megteszünk, teljesen érthetetlennek tűnik, de tudjuk, hogy Istentől van, és utána mégis emberek vagyunk, bele tudunk esni ugyanebben. Hogy de hát Uram, jön Babilon serege, semmi értelme ennek az egésznek emberileg. Úgy tűnik, hogy semmi értelme. Hát elvisznek mindannyiunkat. Nem a pénznek a bánata, vagy nem annak, hogy azzal más kellett volna csinálni, hanem egyszerűen miért. És mégis Isten akkor megmondja. És olvasom is a 32. fejezetet újra, a Jeremiás imáját, minek után megveszi a birtokot. És könyörgik az Úrnak, miután odadám a vétel felől való levelet Báruknak, a Néri fiának mondván: A Uram Isten, ímé te teremtetted a mennyet, földet, a te nagy hatalmaddal kiterjesztett karoddal, semmi sincs lehetetlen előtted. Aki irgalmasságot cselekszel ezer ízillen, és aki atyák bűnért az ő fiai kebelében fizetsz meg ő utánuk, te nagy Isten, te hatalmas, akinek neve seregek ura. Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, akinek szemei jól látják az ember fiainak minden utait, kinek minek megfizes az ő utai szerint, és az ő cselekedeteinek gyümölcse szerint. Aki jeleket, csodákat tettél Egyiptom földén, és mind e napiglan, mind Izrael földén, mind az embereken, és nevet szereztél magadnak, amint ez mai nap is megvan. Kihoztad a te népedet, az Izraelt Egyiptomból, Egyiptom földéből, jelekkel, csodákkal, hatalmas kézzel, és kinyújtott karral és nagy rettegéssel. És nékig adtad e földet, amely felől megesküdtél az ő atyáiknak, hogy adsz nékik tejjel és mézzel folyó földet. És bementék és birtokolták azt, mindazáltal nem hallgattak a te szódra, és nem jártak a te törvényeidben, amiket parancsoltál nékik, hogy megcselekedjék, azokból semmit sem cselekedtek. Azért minden gonoszt rájuk borítottad. Íme a sáncok a városhoz érnek, hogy bevegyék azt, és a város odaadik a kállausok kezébe, akik megostromolják ezt fegyverrel, éhséggel és dökhalállal. És amit szólottál, meglett, íme látod is. És mégis azt mondottad, Uram, Isten nékem. Védj magadnak mezőt pénzen, és legyenek tanúid felőle, holott a város a kádúzsok kezébe adatik. És szól az Úr Jeremiásnak mondván: Íme, én az Úr Istene vagyok, minden testnek, vajon van-e valami lehetetlen nékem? Tehát mégis, amikor megtörténnek azok, amiket tudunk, amiket figyelmeztetésként Jeremiásnak el kellett mondania a királynak és Izrael véneinek, és tényleg a többség meg akarta ölni, úgy menekedett meg Jeremiás, ezt ismerjük a történetekből, ismerhetjük. Ezekben nem mennék most bele. És mégis ott van, igen, amikor meglátjuk azt a pusztítást, amiről tudtuk előre, és mégis ott volt Istennek az ígérete, hogy vedd meg, mert nekem más az akaratom, nekem más a tervem, nem az, hogy nem azért adlak Babilon kezébe, hogy mindent elpusztítsak, hanem egy nagyon nagy rostálás volt, és egy ítélet volt így ez a népen. Mert az már nem volt kikerülhető. És mégis sokszor van ez így, hogy ha még tudjuk is, megcselekesszük, akár a saját életünkben nem kell feltétlenül párhuzamokat vonni, de mégis tanítólag üzene számomra ez a rész is, hogy még ha meg is cselekedjük, meg is csináljuk, nem az, hogy mit csináltunk tutit, hanem egyszerűen engedelmes voltál. Isten szólt, és nagyon könnyű olyankor engedelmesnek lenni, vagy nem. Nem a kivitelezését mondom, hanem nagyon könnyű tudni, hogy mi Isten akarata, vagy nem. Mert amikor Isten szól, akkor te azt pontosan tudod. Jeremiásnak egy pillanatra nem volt akkor kérdés, mikor jött Hanatót. Akkor is pontosan tudta, hogy mi fog következni. Hát ő mondta el előtte a királynak, hogy tedd a nyakadat a járomba, mert téged is el fognak vinni. Szemeddel meglátod, és szájaddal szólsz Nabukodonozorral, és téged is el fognak vinni. Pontosan tudta, mindenki tudta. Mindenki tudhatta. És Jeremiás a legjobban, hisz ő tudta, hogy Isten szólt neki, tudta, hogy Isten üzenetét közvetíti a nép számára, akármennyire kemény volt, akármennyire rossz volt. Meg is csinálja azt, ami Istennek az akarata volt, amit szólt, amit tudott, és mégis ugyanígy beleesik a kétségbe, mert azért emberek vagyunk. Amikor történik az a gonosz, ami történik, abban ő is ott volt, mint szemlélő, mint akit elvittek, mint aki ott volt a nép között, látta a szenvedést, látta azt, hogy most következik be az, amitől intett Isten. Hogy bizony ez fog rátok következni, mert nem tértetek meg arról az útról. És mégis hányszor van ez velünk is, de legyen ott a figyelmeztetés, legyen ott az imáinkban, akár a könyörgéseinkben, hogy Isten adjon ugyanúgy erőt, ahogy Jeremiásnak adott itt, és emlékeztessen, és kérhetjük is erre Isten, hogy amikor bekövetkezik az, amit tudunk, akkor nem lesz könnyű megállni. Nem úgy fogsz ott állni, Jeremiás se úgy állt, pedig nem volt kispiskóta, ha ilyen csúnyán fogalmazhatok. Azért Jeremiás nem volt egy apró, nem volt ő senki, de mégis azokat, amiket cselekedett, emberileg nagyon könnyű azt gondolni, hogy hú, itt aztán csoda emberek vannak. Nem, senki sem az, senki sem az. Isten még a legnagyobb kiválasztott ember is, a legnagyobb szolgálatra kiválasztott, hiszen mindenki, aki nagy szolgálatokra van kiválasztva, láthatjuk, hogy eléggé kicsik voltak egész életükben. Még ő is ugyanígy megrendül, még ugyanígy ebben a kételyben, ebben a nehézségben van, hogy de hát Istenem, megvettem a földet, és most tényleg minden ugyanúgy megtörténik, ahogy mondtad. És ne foglalkozz azzal, hogy most jön az ostrom, mert ez benne van a megengedő akaratomban. Most ez az időszak következik. De az, amit megcselekedtél, mert engedelmes voltál, annak lesz gyümölcse, annak lesz folytatása. Annak van értelme, mert Isten nem értelmetlenül mondta Jeremiásnak, hogy vegye meg azt a földet. És később aztán láthatjuk is, hogy bizony voltak, és még a babiloni fogság után is ott voltak, akik nem hajtottak térdet, még Babilonban sem. És volt visszatérés, és volt folyamatossága Isten akaratának. Hol van meg bennünk ez az alázat, és hol van meg bennünk ez az engedelmesség, hogy az a szent hely, az a szent föld, amit kaptunk Istentől, azt megműveljük. Azt ne fogd arra, hogy elszegényedsz, és akkor eladod. Mert legtöbbször nem ezzel van a probléma, hogy elszegényedsz. A legtöbbször nem is akarod te azt csinálni. Ki akarod dobni akár, de hát ha már így alakult, akkor már kérek érte jó pénzt. Mert akkor eladom magamat másnak. Akkor eladom magamat olyannak, ami az én értékrendszerem szerint értékes, és most nagy haszonnal bír, és nagy földi örömökkel, vagy földi ajándékokkal, jutalmakkal. És Isten ezért haragudott meg a népre, ha lehet így fogalmazzak, ezért ment ki Istennek a búsulása a népre, mert nem csak elszegényedésükben, hanem igazából nem volt már fontos nekik az. Nem volt már fontos az, hogy Istennek szent áldozatot, és azokat az áldozatokat, amiket elrendelt Isten, azokat te nem idegen birtokból, nem idegen vagyomból kell, hogy vigyed. Azokat a növényeket, amiből aztán liszt, kenyér és ételáldozat, lisztáldozat készült, amiből etették a gabonával, a zöldtakarmánnyal az állatokat, amit aztán később az áldozatokra tudtak használni, azokat nem Egyiptomból kellett hozni. Azt megadta Isten, hogy ott bent majd, amikor bementek, akkor fogtok áldozni. Nem kívülről beimportálva, nem másik birtokoknak elcsereberélve, hanem azon a birtokon lehetünk csak, ami a szent áldozat. És erre mutat rá számomra Ezékiel könyve, amikor az ország felosztásáról beszél, ugye az új országról a papok és a templomi rendnek, az új templomi rendnek, ami Krisztusnak a váltságművével és azzal, hogy ő fölépítette 3 nap alatt az új templomot és a szentélyt, erre már számunkra mindenképpen érvényes. És az Ezékiel 48-ból olvasnám még a 8. verstől, és Júda határa mellett a keleti oldaltól a nyugati oldalig legyen a szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek. 25 000 sink széles, és olyan hosszú, mint egy-egy rész a keleti oldaltól a nyugati oldalig, és a szent hely annak közepette legyen. A szent áldozat, melyet az Úrnak szenteltek, 25 000 sink hosszú és 10 000 sink széles legyen. És ezeké legyen ez a szent áldozat. A papuké északra 25 000 sing, és nyugatra 10 000 sing szélesség, és keletre 10 000 sing szélesség, és délre 25 000 sing hosszúság. És az Úr szent helye annak közepette legyen. A papuké, akik megszenteltettek, a Sádok fiai közül, akik szolgálatomban foglalatosak voltak, akik nem tévejedtek el, mikor Izrael fiai eltévejedtek, mint ahogy eltévejedtek volt a léviták. Övék legyen ez, mint egy áldozati rész a föld áldozatából, mint igen szentséges a léviták határán. A léviták pedig legyen a papok határa mentén 25 000 sink hosszúság és 10 000 szélesség, az egész hosszúság legyen 25 000 és a szélesség 10 000. És semmit abból el ne adjanak, se el ne cseréljék, se másra át ne szálljon a földnek a zsengéje, mert az Úrnak szenteltetett. Tehát itt itt jön be egy új, erről az új országnak a felosztásánál az új rendelés, hogy itt bizony már el sem lehet adni. Ez a szent rész, amit a papoké és a lévitákénak rendeltetett, ezt át se lehet adni. Itt semmi zsenge nem mehet ki. És ezt mindenképpen jó, ha észben tartjuk. Mert ez bizony már Krisztus testére vonatkozik. Hogy az a terület, amit itt a léviták és Krisztus testében mindenki lévitának számít, nem mehet ki annak a földnek még egy évre sem a termése, és semmi sem, mert ez teljesen az Úrnak szenteltetett. Itt nincsen adok, kapok és cserebere, hanem csak az, aki azt kapta, és csak az, akinek az a birtoka. És ki az a fejedelem, aki az egész? Krisztus, Krisztusé az egész. És ő bizony oszthat ajándékokat, ő belerakhat abba a területbe, ami az atyától elrendelt. És ott lesznek ezek a szent áldozatok, és lesznek erre valók, amiből ez fölkerülhet az oltára. De ott nincsen semmi profánnak helye, ezt nem lehet eladni, nem lehet elcserélni. Tehát itt bővült ki számomra, mint egy nem leírva az előző törvényeket is, hanem azt, hogy mégis ezt miképpen kell, hogy kellene behelyeznünk a hívőként és Krisztusban újjászületett hívőként ami hívő életünkbe. És jó, hogyha ezt megértjük, és jó, hogyha ezt végig gondoljuk, hogy mit akartál abból eladni, amit neked az Úr rendelt. Mert hogyha te még ezen hezitálsz, te még azon vagy, hogy eladsz valamit, akkor az még nem a tiéd. Mert az a birtok az nem lesz addig a tiéd, amíg benned kettősség van. Hiszen ezt nem lehet eladni. Itt nem lehet fölcserélni semmit. És emiatt nincs is visszaszerzés. Hiszen azt egyszer osztja föl az Úr, és ott nem lesz áthúzás, nem lesz kicserélése. Hát ez az, amin mindenkinek fontos szerintem elgondolkodnia, hogy mi az, amit ehhez képest pedig úgy gondoltál, hogy eladsz. Akkor nem álltál még be abba, akkor nem működik még az a szent áldozat, akkor nem működik még az, hogy a te életed is ott van fönn azon a szent oltáron is, szent áldozatként. Mert azt már nem lehet szétosztogatni, ott már megtörtént az a jóvelév, az az engesztelés, ami által szabadulást kapott az embernek az élete, és visszakerül abba a területbe, visszakerül abba a birtokba, amit Isten eleve elrendelt. Ez nem egy hókusz-pókusz, nem egy varázslat, de mégis itt már a földi életünkben el kell, hogy kezdődjön ez. És a szabadulásunk folyamatos. Az életünkben a különböző részeknek a szabadulása folyamatosnak kell lennie. Mindenki más kapott, de értsük meg, hogy nem adhatjuk el azt a szentet, nem adhatjuk el azt, amit Isten kijelölt a mi életünkben is. Ahol működnie kell a szent áldozatnak, ahol működnie kell ott azon az oltáron a jó illatú és minden áldozatnak.